Pünkösd ünnepén szeretettel köszöntöm testvéreimet Istenünk igéjével, Zakariás könyve 4. részének 6. verséből. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregek ura. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetében, a 2. fejezet 1-től kezdődő verseiben. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 3. órája van. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel és csodákkal, jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg szívünkben a hallott igét. Gyertek, imádkozzunk ezért! Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édes atyánk Jézus Krisztus által. Hálával a szívünkben állunk meg előtted ezen az ünnepnapon. Hálával, Urunk, mert érezzük, hogy hozzád, mint menedékhez jöttünk. Hálával, mert tudjuk, hogy te mekkora áldozatot hoztál azért, hogy mi beléd kapaszkodhassunk, és benned új életet nyerjünk. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a megváltásodnak a része, lelked ajándéka, aki nélkül nem tudnánk hozzád közeledni, nem tudnánk téged megérteni, és nem lehetne semmi erünk, amellyel szolgáljunk téged. Urunk, te tudod a legjobban, hogy nélküled mennyire erőtlen, tanácstalan és céltalan tud lenni az életünk. Oly sokszor önmagunkban bízva összetévesztjük a megkeményedett szívünket az erővel, összetévesztjük az akaratosságunkat a hatalmunkkal. Eltévedtünk, Urunk, vakká lettünk, és kiüresedik az életünk te nélküled. De köszönjük, hogy te mégsem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy te nem úgy élsz a hatalmaddal és erőddel, ahogyan azt megérdemelnénk. Sőt, megaláztad magadat fiadban. Köszönjük, hogy elmentél a legvégsőkig, és nekünk új életet adsz, bennünket megmentesz. Áldunk téged, Urunk, hogy szent lelkeddel bennünket is ma gyógyítani akarsz. Köszönjük, hogy általa az igazságra akarsz minket vezetni, megkívánsz vigasztalni, akarod, hogy formálj bennünket és erősíts. Urunk, mindezt a kegyelmet nem érdemeljük meg, ezért megalázva magunkat fogadjuk el. És kérünk, lelkednek a tüzét gyújtsd fel ma a mi szívünkben. Segíts általa újjáépítenünk a romladozó életünket. Segíts általa megelevenednünk, a hitben te beléd gyökereznünk. Könyörgünk, segíts, hogy lelked és igéd által így formálódjunk ezen az ünnepi alkalmon is. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napi igéből, Márk evangélium a 10. részének 46-tól 52-ig terjedő verseiből. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézushoz, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hogy mit jelent látni, azt mindenki tudja. Látunk, érzékelünk. A mai igében egy egyértelműen vakember történetéről hallottunk. Mindenki tudja róla, hogy nem lát. Sajnálták, együtt éreztek vele, és többen segítettek is rajta. Ez abban is megnyilvánult, hogy minden reggel kivitték valamilyen forgalmasabb köztérre, hogy legalább könyör adományokból hozzá tudjon járulni a saját maga fenntartásához azok számára, akik gondoskodnak róla. Ez is már egy kegyelem, szeretet, hiszen hagyhatnák a sorsára. Hagyhatnák azt, hogy éljen meg, ahogy tud, nincs nekünk hozzá közünk. Ezek az emberek azonban minden nap foglalkoztak Bartimeussal, és áldozatot hoztak érte. Egy alkalommal, amikor Jézus arra ment, nyilván hallotta, hogy sokkal nagyobb a mozgás, izgatottabb a beszélgetés, nagy tömeg közeledik, erre felfigyelt, és arra a névre különösen is felfigyelt, hogy Jézus, hogy őróla beszélnek, hogy ő érkezik. Hallott már Jézusról, és a hírek alapján biztos volt benne, hogy képes csodát tenni és meggyógyítani őt. Ezért kiabálni kezdett. Siába próbálták csitítani őt, már ez nem érdekelte. Ő mindenképpen találkozni akart Jézussal. Egyre hangosabban kiáltozott: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Jézus megállt, hajlandó volt vele beszélgetni, és megkérdezte tőle: mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit szeretnél? Látszólag egy értelmetlen kérdés, ugyan mit szeretne egy vakember? Ugyan mit szeretne? De hát azért ez nem annyira egyértelmű, hogy mit szeretne egy vakember, vagy egy bármilyen nyomorúságban levő ember. Van olyan, hogy az ember annyira megszokja az állapotát, hogy valami másra vágyik. És van olyan is, hogy az ember a saját helyzetét nem képes tisztán látni, és már azt sem tudja megmondani, hogy valójában mi is az ő igazi baja. Neki csak segítség kellene, de már ő maga sem tudja, hogy mi az. Vannak, akik már olyan nyomorult állapotban élnek, hogy azt sem tudják megfogalmazni, hogy mi a problémájuk gyökere. Annyi halmozódik egymásra, annyi rakódik egymásra, hogy mi is az alsó, a legalsó, mi van legalul, amin elkezdtek felakadni az én gondjaim? Az összes többi, már nem is tudom. Csak pakolódik, pakolódik. Ami legfelül van, jelen pillanatban az bánt a legjobban. De valahol érzem, hogy nem biztos, hogy ha ez megoldódik, akkor megoldódik az életem, akkor mi is az? Mi is az igazi probléma? Ilyen volt a 38 éve beteg ember is a Betesda tópartján. Hiába kérdezte Jézus, hogy mit szeretne, elkezdte mondani a panaszait. Hát Jézus, nincs emberem, nem segítenek rajtam, stb. Nem könnyű. Vajon mi tudnánk-e, hogy mit kell kérnünk Jézustól? Azt kérdezné tőlünk, hogy és akkor a te problémád micsoda? Miben kéred a segítségemet? Mert az rendben van, hogy kéred a segítségemet, mindenki kéri. Rengeteg imádság száll hozzám, de meg tudod fogalmazni, hogy mi az igazi baj? Hogy neked mivel van valójában gondod? Látod ezt? Sokan persze egészen konkrét dolgokat fogalmaznának meg. Hát, ha nem ez a kormány lenne, mennyivel jobb lenne az életem. Vagy ha nem ez a polgármester lenne, vagy ha jobb lenne a munkahelyem, ha élhetnék végre kertesházban, ha más családban nőttem volna fel, ha másképpen kötök házasságot, ha annak idején többet tanulok, ha mégis azt a szakmát szerzem meg, amire gyerekkoromba vágytam, és nem azt, amit rám erőltettek, akkor most sokkal jobb lenne az életem, és mindenki hozzáteheti még, ami az eszébe jut. Sokan ilyen konkrét dolgokat sorolnának elő valószínűleg, de az az igazság, hogy amit ez az ember kért, az, az egyik legfontosabb. Persze ő tudjuk, hogy a szemeit szerette volna megnyittatni, látni szeretett volna, de nekünk mérhetetlen fontos átvitt értelemben, hogy lássak. Hogy lássak. Mit szeretnél? Uram, legelőször azt szeretném, hogy lássam, mi van ott lent. Hogy lássam azt a legalsó problémát, amire minden más rápokolódik. Hogy lássam, miben vagyok valójában. Add Uram, hogy lássak. Látni ugyanakkor veszélyes. Előfordul olykor, hogy az ember olyan lehet, amire azt mondja, hogy hát, ezt lehet jobb lenne nem látni. Ilyenkor leginkább másokra gondolunk, mások életére. Én például azért sem nagyon szeretem a Facebookot nézegetni, mert látok olyan dolgokat, amit nem szeretnék. Ismerősi körben többször belefutottam már, nem sokszor, mert mondom, nem sokat foglalkozok vele, de belefutottam már olyan dolgokba, amire azt mondtam, hogy na, ezt jobb lett volna, ha nem látom. Inkább. És mások életére, tetteire, viselkedésére gondolunk, azt mondjuk, hogy jobb talán nem látni. De nem ez az igazán fájó, hanem amikor az ember önmagát látja valóságosan, amikor lelepleződik önmaga előtt. Keresztkérdések kurzusokon szoktam vetíteni az egyik alkalmon olyan képeket, ahol egy macska ül a tükörrel szemben, aztán utána egy nővérke, egy idős nővér és egy idős tűzoltó. És nagyon érdekes, hogy mit látnak a tükörben. Nem magukat látják, valami mást látnak. Akit érdekel, jöjjen el keresztkérdések kurzusra. Erről szoktunk egy kicsit beszélni, hogy mit lát benne az ember, és hogy mit látunk. Sokszor vagyunk így. Még a tükörben nézve is valami mást látunk, amit látni szeretnénk, amit látni akarunk. Szembesülni azzal, hogy milyen is vagyok valójában, sokszor rettenetesen megterhelő, néha szinte elviselhetetlen. Jézus akár meg is kérdezhette volna ezt az embert, mondd csak, biztos, hogy akarsz te látni? Jól meggondoltad? Biztosan látni akarsz? Biztosan látni akarod önmagadat, hogy hogy változtál meg az elmúlt évtizedekben? hogy esetleg megőszültél, megráncosodtál, összementél. Akarod látni, hogy milyenné váltál, mióta nem látsz? Látni akarod azt, hogy hogy néznek ki azok, akiket évtizedek óta nem láttál? Mert lehet, hogy ez fájdalmas. Meg lehet szokni a vakságot is. Nem látok, nem érzékelem a szememmel a külvilágot, nem látom a napsütést és a fákat, az embereket, de nem látok sok rondaságot sem. Nem kell dolgoznom, gondoskodnak rólam. Nem mondom, hogy csodálatos ez az élet, de hát mindennek vannak árnyi oldalai. A látásnak is. Talán még kényelmesebb így. A látás felelősséggel is jár. Ha látok, akkor már nem hibáztathatom az elesésem miatt a másikat, hogy hát miért nem szóltál, hogy gödör van előttem, én nem láttam. Ha látok, az már az én felelősségem, csak az enyém. Nem lehet ülni az útszélén és várni az adományokat, hanem fel kell állni és el kell indulni dolgozni. Döntéseket kell hozni, és a döntésekért vállalni kell a felelősséget. Sőt, hogyha vannak körülöttem olyanok, akik nem látnak, akkor az a minimum, hogy odaállok melléjük és segítek nekik. De Jézus nem beszélt ennyit ennek az embernek. Először bármennyire abszurdnak is tűnik, hogy valaki akar egyáltalán meggyógyulni, csak ennyit kérdez tőle, mit akarsz, hogy cselekedjem. Mert lemondásokkal teli, de elképzelhető, hogy némelyeknek kényelmes látás nélkül élni. Pünkösd ünnepe van, hallottuk az Isten tisztelet elején a pünkösdi történetet, és azt látjuk, hogy a Szentlélek által a tanítványok csodálatos erőre tettek szert. Erősek és boldogok voltak, határozottan mertek kilépni az emberek elé, és elmondani nekik a valóságot. Elmondták, hogy ami 50 nappal azelőtt történt, az talán számukra már lecsengőben van, felbojdult annak idején a város, de hát most már jött az új ünnep, most már úgy inkább csak szóbeszédnek a tárgya, hogy mi történt. De elmondják az apostolok, különösen is Péter, hogy jobb, ha tudjátok, én nem titkolom, én nem rejtegetem előletek, én elmondom a szemetekbe, hogy ti az Isten fiát öltétek meg. Az Isten fiának a vére van rajtatok. És az a valóság, hogy Jézus Krisztus bár erőszakos halállal halt meg a ti kezetek által, de valójában önként vállalta a szenvedést értünk. Az apostolok nem tudták sötétségben hagyni az embereket. El kellett nekik mondaniuk a valóságot. El kellett mondani azt is, hogy Jézus Krisztus az egyetlen lehetőségük a bűnbocsánatra és az örök életre. És sokakat megdöbbentett ez a szó, ez az igehirdetés. Sokakat szíven ütött. És azt kérdezték, most mi lesz? Akkor most mit csináljunk? Mit cselekedjünk? Voltak, akik kinevették ezt az igehirdetést. Voltak, akiknek nem jelentettek semmit ezek a szavak. De másoknak egy kiózanító ébresztő volt arra nézve, hogy nem jó az életük, és a kárhozatba rohannak. Te képes voltál már idáig eljutni? Képes vagy ezt látni? Látod, hogy az életed Jézus Krisztus nélkül katasztrófába torkollik? Hogy Jézus nélkül csak hordozod a sérelmeidet, és nem vagy képes megbocsátani másoknak? Hogy Jézus nélkül nem vagy képes bocsánatot kérni, és leépülnek a kapcsolataid? Hogy Jézus nélkül Isten jogos ítélete alatt vagy? Látod, hogy Jézusra van szükséged? Ha nem, akkor kérd az Urat, hogy a Szentlélek által világosítson meg, hogy adjon látást a bűneidre, és őszinte vágyat az attól való szabadulásra. A pünkös nem egy furcsa, megfoghatatlan, megnevezhetetlen ünnep, hanem annak az ünnepe, hogy a lélek által megtapasztalhatóvá válik a bűnbocsánat öröme. És Jézus Krisztussal gyökeresen megváltozik az élet. Nem lesz olyan, mint az előtt. az ember látni kezd. Látni fogsz olyan életeket, amelyeket eddig észre sem vettél, elmentél mellettük. Látni fogsz szenvedőket, elesetteket, kegyelemre szorulókat. Nem feltétlenül örömteli ezt látni, de az örömteli, hogy tudod a gyógyulást, kinél találják. És látni fogod Jézust, mint jó pásztort, mint dicsőséges, feltámadott urat. És azt mondod, hogy én ezt a látást már semmiért sem cserélném el. A Szentlélek tud meggyőzni, felébreszteni, látást és vezetést adni, ezért olyan fontos a pünkösd ünnepe. Ugyanakkor azt látjuk itt ebben a Bartimeus történetében, hogy ő azt kéri Jézustól, hogy Mester, hadd lássak újra. Ő újra szeretne látni. Tehát egy olyan emberről van szó, aki látott korábban. Elveszítette a látását. Még lelkileg is el lehet veszíteni a látást. El lehet távolodni az Úrtól úgy, hogy az ember elveszíti a kapcsolatot vele. Amikor gyerek voltam, még kicsi, elmentünk a szüleimmel a Zsarnai piacra többször, és egy alkalommal nagy tömeg volt, mi időnkben még nagyon sokan jártak, és egy alkalommal ott megálltak, valami ruhát néztek a szüleim, és elengedték a kezemet. Nyilván megfogták a ruhát, oda próbálták a másikra, vagy nem tudom, mi történt. Lényeg az, hogy elengedték a kezemet. Én elfordultam, jött-ment a tömeg, mindenki egy kicsit lökött rajtam. Szerintem két lépésre lehettem a szüleimtől, de abban a tömegben, pláne, hogy jóval kisebb voltam, én nem láttam őket. Eltűntek a szemem elől. Kétségbejtő volt. Kétségbejtő volt az a nagyon rövid idő. Hogy hol vannak. És biztos, hogy ők is nagyon megijedtek, hogy hol találnak meg. Most mi történt? Elég volt csak levennem a szememet róluk. És lehet így az ember az Úrral sajnos, amikor bármilyen okból, de elkezdesz eltávolodni tőle, és egy idő után ő is eltűnik a szemed elől. Lehet, hogy itt vagy a templomban, talán régen voltál, de valamiért most el kellett jönnöd. Vagy itt még jól érzed magad, de már a Bibliát nem örömmel veszed kézbe. Inkább csak le akarod tudni a Bibliaolvasást, mert ez a kötelesség, a hívő embernek így kell. Pedig tudod, hogy valaha milyen jó volt, milyen pesgő volt, milyen örömteli volt az Úrral együtt lenni. Akarsz-e újra látni? Akarod-e őt újra látni? Akarsz-e vele betöltekezni? Ő szeretne veled ugyanolyan kapcsolatot. Szeretné, hogy újra láss. Csak mondd el neki. És hogy ő vissza akar fogadni, hogy szeret, annak kézzelfogható bizonyítéka ez az úrvacsorai közösség is. Ide lehet jönni, és kérni a megújulást, a látást, a kegyelmet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk látni valóban, vágyunk arra, hogy Te adj nekünk látást. Annyi minden bizonytalanság vesz körül bennünket a világban, és az eszünkkel tudjuk, hogy neked igazad van, hogy Te benned bízhatunk, de mi túl sokat tájékozódunk a vízszintes, a világi, a földi dolgok között, és túl keveset tekintünk rád. Sokszor érezzük azt, mint amit a költő is mond, hogy megvakultak a szemeink. Imádkozunk, Urunk, lelki látásért. Segíts bennünket, hogy egyre nagyobb lehess a mi szemeinkben. Vágyunk látni a Te dicsőségedet, hatalmadat, szeretetedet. Vágyunk betöltekezni vele. Vágyunk örülni neked. Vágyunk arra, hogy minden reggel első gondolatunk lehess. Vágyunk arra, hogy alig várhassuk a vasárnapi alkalmakat, amikor itt találkozhatunk, vágyunk a Biblia körünkbe úgy jönni, hogy repessen a szívünk. Vágyunk, Urunk, úgy látni az embereket, mint ahogyan Te látod, kegyelemmel, irgalommal szánakozva ő rajtuk. Vágyunk arra, hogy tudjunk megbocsátani, bocsánatot kérni, megújulni benned. Imádkozunk, Urunk, hogy mindezt végezd el bennünk. Köszönjük a pünkösd ünnepét, hogy mindez nem csak egy elméleti lehetőség, hanem a lélek által valósággá lehet. Engedd ezt megélni, megtapasztalni nekünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.